Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Visszatértek az oltóorvosok az iskolákba, hogy beadják a második adag vakcinát a tanév elején beoltott diákoknak. A kormány fiatalok bevonásával internetes kampányt indított, hogy meggyőzze a vakcina fontosságáról a még beoltatlan tanulókat. Herceg Zsolt összefoglalója következik.
Az iskolai oltások első fordulójában több mint 2000 helyszínen közel 47 ezer diákot oltottak be, de regisztrálni a vaccinainfo.gov.hu, illetve időpontot foglalni az est.gov.hu honlapon is lehet. Eddig összesen 228.012-17 év közötti tanuló adatta be magának a vakcinát, a 18-19 éves korosztályban pedig 121 ezeren éltek ezzel a lehetőséggel, olvasható a koronavírus.gov.hu oldalon. A kormány most beoltott fiatalok szereplésével internetes kampányt indított.
Az egész családunk átesett ezen a víruson, és engem is nagyon megviselt, úgyhogy ezt nem kívánom senkinek, és többek között magamnak se, ezért is oltattam be magamat.
Nagyon fontos számomra, hogy a különböző foci meccseket és koncerteket láthassak, és ezt csak úgy tudom megtenni, hogy beoltatom magam.
Hatalmas felüdülés, hogy végre itt lehetek emberek között, és nem kell azon agyalnom, hogy jaj, maszk, távolságtartás, viszont ugyanakkor tudom, hogy biztonságban vagyok, hiszen mindenkinél nézik, hogy van-e védettségie, úgyhogy tényleg fantasztikus, és nagyon nyitott személyiség vagyok, ez a pandémia, bezártság, nem megyünk sehová, nagyon nehezen érintett, és tényleg mindenkit csak köszönöznék arra, hogy együtt legyünk túl rajta, és oltassák be magukat az emberek.
A fiatalok beoltása minden korosztály számára nagyon fontos, hívta fel a figyelmet Szlávik János, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezető főorvosa.
Tudjuk, hogy ők nem nagyon lesznek súlyos betegek, nagyon ritkán kerülnek kórházba, nagyon ritkán kerülnek intenzív osztályra, viszont fertőznek. Tehát járványügyi szempontból fontos az, hogy őket is oltsuk, hiszen ők akkor jóval kisebb valószínűséggel tudják továbbadni a delta variánst. Tudjuk a deltáról, hogy amíg a korábbi variánsok a tünetek megkezdése előtti napon már fertőztek, a delta az megelőző két napban fertőz. És ez nagyon fontos, hiszen teljesen tünetmentes emberek köhögéssel, hangos beszéddel, énekléssel tovább tudják adni a fertőzést.
A vaccinainfo.gov.hu, illetve az est.gov.hu oldalon nem csak a diákok jelentkezhetnek oltásért, hanem azok a pedagógusok is, akik még nem adatták be maguknak a vakcinát, vagy a második, esetleg a harmadik adagot szeretnék megkapni.
Az általános iskolás tanulók tesztelésének újabb körére készülnek Csehországban. Az egészségügyi tárca szerint erre azért van szükség, hogy felmérjék, milyen a helyzet az iskolákban akkor, amikor ismét egyre több a koronavírus fertőzés szerte az országban. Az állam már mintegy 700 ezer tanuló számára rendelte meg a teszteket. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A bő három héttel ezelőtt kezdődött új tanév elején a cseh általános iskolás tanulókat és a középiskolás diákokat az iskola összes dolgozójával együtt kötelezően három koronavírus tesztnek vetették alá. A teszteket szeptember 1-én, 6-án és 9-én végezték. Ez alól kivételt képeztek a beoltottak, valamint azok, akik igazolni tudták, hogy az elmúlt 180 napban áttestek a COVID-19 betegségen. Ez a három napból álló tesztkör jó eredménnyel zárult, nem volt szükség országos iskola bezárásra, de azért így is akadt olyan iskola, melyben szüneteltetni kellett a jelenléti oktatást a megbetegedett tanulók magas száma miatt. Ezek egyike Prágában található. A Chmelnyicei általános iskola igazgatója Václav Havelka a cseh köztévének elmondta, hogy vélhetően a fertőzést magukban hordozó, de tüneteket még nem produkáló más évfolyamba járó testvérpárok terjeszthették el az iskolában a vírust. Az egészségügyi tárca ezért is tervezte be az újabb tesztelést a diákok körében. Azt tervezzük, hogy az újabb tesztkört októberben vagy novemberben ejtjük meg, de egyelőre még nem határoztuk meg ennek konkrét időpontját, mondta Adam Wojciech cseh egészségügyi miniszter. A tárca már leadta a rendelést mintegy 700 ezer tesztre, s mellé a Pfizer cég védőoltásából is rendelt, mellyel az 5 és 11 év közti gyerekeket szeretné beoltani. A Cseh Vakcinológiai Társaság biztonságosnak minősítette az oltást az említett korosztály számára. Csehország azonban Szlovákiával ellentétben megvárja az Európai Gyógyszerügynökség engedélyét, s csak ezt követően kezdi el a gyerekeknek beadni a vakcinát. Becslések szerint erre még ebben az évben sor kerülhet.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
A pénziránytű alapítvány útjára indította országos bázisiskola programját, amelynek keretében az ország 6 régiójában ingyenes pénzügyi tudatosságot fejlesztő foglalkozások és tanárképzés várja az általános és középiskolás diákcsoportokat, valamint a pedagógusokat. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Bernát Juliannát, a pénziránytű alapítvány oktatási igazgatóját.
A pénziránytű bázisiskola programban az általános iskolák felső tagozatos diákjainak és a középiskolás diákoknak szerveztünk élményalapú interaktív foglalkozásokat. Az ország 6 régiójában, 6 nagyvárosban készültek el az úgynevezett pénzügyi tudás otthona tantermek, és itt várják az iskolák felkészített pedagógusai a környező településekről, vagy magából az adott városból is az általános és középiskolás diákcsoportokat. Debrecenben, Dunaújvárosban, Győrben, illetve Kisújszálláson, Szegeden és Veszprémben nyíltak meg ezek a bizonyos tantermek, és most már szeptembertől elérhetők minden iskolás csoport számára ezek a foglalkozások.
Nézzük egy kicsit közelebbről, hogy milyen foglalkozások ezek konkrétan, tehát milyen témaköröket ölel föl a program.
A jelentkező iskolák, illetve pedagógusok választhatnak diákjaik számára, hogy 45 vagy 90 perces foglalkozáson szeretnének részt venni, természetesen akár többen is, ha erre igény mutatkozik. Ezek az interaktív foglalkozások két nagy témát ölelnek fel egyenlőre. Az egyik választható téma a pénzügyi tervezés, a másik pedig a korszerű pénzkezelésre hívja föl a diákoknak a figyelmét. Természetesen ezek mind-mind játékos feladatok, tehát mondjuk egy pénzügyi tervezés órát vagy foglalkozást úgy kell elképzelni, hogy egyik főszereplő Lili ebben a tananyagban elhatározza, hogy a családi nyaralást szeretné egy picit színesebbé tenni, és különböző feltörők, feladványok megoldásával, azaz gyakorlatilag kis munkavégzéssel különböző pénzösszegekhez juttathatja még a családot, a családi költségvetést, és attól függően, hogy milyen ügyesen oldják meg a gyerekek a feladatot a foglalkozásokon, gyűjtenek egy bizonyos keretösszeget, amiről utána pedig döntést kell hozni, mert hogy erre a nyaralásra különböző program lehetőségek várják a családot, és bizonyít el kell dönteni azt, hogy hogyan szolgálják ki a családnak az igényeit, az érdeklődését, mire költik el az összegyűlt pénzt, vagy esetleg netán még ebből is takarékoskodnak. Szakértőket igyekeztünk felkérni arra, hogy tartsák meg ezeket a foglalkozásokat, ezek a szakértők pedig nem mások, mint a pénziránytű bázisiskolák közgazdász tanárai. A tavalyi tanévben írtuk ki a pályázatot a korábban aktív iskola hálózati tagjaink számára, és ez a 6 iskola, aki elnyerte a lehetőséget, hogy részt vegyen a programban, a tavasz folyamán elküldte online felkészítésre az alapítványhoz a pedagógusokat, akik most már így felkészülten tartják meg ezeket a foglalkozásokat. Minden kelléket számukra előkészítettünk, sőt, a májusi, illetve júniusi időszakban próbaórákat is tartottak, és ennek alapján még a nyáron is tökéletesítettük a tananyagokat, tehát igyekszünk minél élménydúsabb és tökéletesebb, komplexebb anyagot átadni azoknak a diákoknak, akik most már eljönnek ebben a tanévben és részt vesznek a foglalkozásokon.
A járványhelyzet nyomán nőtt a fiatalok által végezhető önkéntes munkalehetőségek száma, mondta Rácz Zsófia, fiatalokért felelős helyettes államtitkár. 2016 óta csak az érettségizhet, aki a középiskolás évei alatt legalább 50 órányi közösségi munkát végez. Varga Mónika arról kérdezte Rácz Zsófiát, hogyan kezdjen neki az önkéntességnek az a fiatal, aki még nem teljesítette ezt a kötelezettségét.
Azt szeretnénk, hogyha a fiatalok számára lenne egy olyan tér, vagy egy olyan honlap, amit felkereshetnek, hogyha szeretnének önkénteskedni. Az egyik ilyen honlap az például az önkéntes piac tér. A www.önkéntespiactér.hu oldalnak pontosan ez a célja, hogy összekösse azokat, akik szeretnének önkénteskedni olyan szervezetekkel, akik pedig keresik a fiatal önkénteseket. Ez például egy ilyen honlap, de az önkéntes.gov.hu oldalon is regisztrálhat az a fiatal, aki szeretne önkéntes tevékenységet végezni. végezni. Az 50 óra közösségi szolgálat, mi csak úgy szoktuk ezt hívni, hogy ez az önkéntesség előszobája, mert abban reménykedünk, hogyha valaki megízleli azt, hogy milyen is az önkéntesség, akkor utána később is fog majd ilyen tevékenységet végezni.
Egyébként mi számít önkéntes munkának? Mi a garanciája annak, hogy ne ingyen munkát végeztessenek a fiatalokkal? Ellenőrzik-e például azokat a szervezeteket, akik önkéntes munkát ajánlanak, például az ön által említett két honlapon?
Természetesen az fontos meghatározni, ahogy ön is mondta, hogy mi is az az önkéntes tevékenység, ez törvényben van rögzítve, pontosan azért, hogy semmiképpen ne ingyen munkáról legyen szó. A közérdekű önkéntes tevékenységet, azt az önkéntességről szóló törvény definiálja, hogy ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenység, amit egy olyan fogadó szervezetnél lehet teljesíteni, akinek az a portfóliója, az a feladata, hogy fogadja a fiatalokat. Ezeket a szervezeteket, ezt az általam vezetett fiatalokért felelős főosztályon hatósági nyilvántartásban mi számon tartjuk, és hogyha van egy szervezet, aki szeretne önkéntes fogadó szervezetté válni, akkor ők a közérdekű önkéntes szervezeti regiszteren keresztül ezt megtehetik. Jelenleg egyébként több mint 12 ezer ilyen szervezet van nálunk regisztrálva.
Ez csak egy regisztrációt jelent, vagy valamilyen kritériumrendszernek is meg kell felelni?
Ez kizárólag regisztrációt jelent, mi természetesen megvizsgáljuk azt, hogy milyen típusú önkéntes tevékenységet szeretne a szervezet biztosítani, van-e ilyen szintű tapasztalatuk, korábban végeztek-e már ilyen tevékenységet, mik a garanciák arra, hogy ők fogják tudni fogadni a fiatalokat. Természetesen azt szeretnénk, hogy mindegyik szervezet megfeleljen azoknak a kritériumoknak, hogyha egy fiatal oda megy, akkor valóban minőségi önkéntes munkát tudjon végezni.
Egyébként milyen jellegű önkéntes munkákat kínálnak, és mennyi ilyen lehetőség van, jó előre érdemes a fiataloknak gondolkodni erről, hogy hova és mikor menjenek?
Most már inkább azt látjuk, hogy egyre bővül a lehetőségeknek a tárháza, amikor az önkéntes tevékenységekről van szó, és hogyha megnézzük az elmúlt, hát most már másfél évet lassan, amióta a koronavírus az életünk meghatározó szereplőjévé vált, azt látjuk, hogy egyre több lehetőség van az önkéntességre. Azt láttuk, hogy gyakorlatilag, amikor teljesen bizonytalan volt az, hogy mit hoz a holnap, és nem tudtuk azt, hogy mi vár ránk, akkor egy dologban még mindig biztosak lehetünk, ez pedig az, hogy egymásnak tudtunk segíteni, és az önkéntesség az teljesen átértékelődött és felértékelődött. Azt is nagyon értékes volt látni, hogy a fiatalok és az idősek közötti generációs szakadékot is tudta ezt csökkenteni, hiszen rengeteg fiatal ment bevásárolni a nagyszüleinek vagy más idősebb embereknek, úgyhogy a lehetőségek tárháza önkéntesség terén az gyakorlatilag végtelen.
A járvány miatt egyébként kaphatnak mentességet a fiatalok az önkéntes munka alól?
Egyeztetünk erről a köznevelésért felelős államtitkársággal, pontosan így felvetve a kérdést, hogy van erre szükség, azt jelezték vissza számunkra, hogy nincsen erre igény, sőt, nagyon kreatív módon megtalálják a fiatalok azt, hogy ebben a nehéz helyzetben is hogyan tudjanak önkénteskedni.
2021 az önkéntesség éve. Mit jelent ez a gyakorlatban?
Fontos látni, hogy nem ez az első tematikus év, amikor egy egész esztendőt szentelünk az önkéntességnek, mert 2001-ben már megtartottuk az önkéntesség nemzetközi évét, 2011-ben az önkéntesség európai évét, és most ismételten 10 év elteltével, ahogy ön is mondta, az önkéntesség Magyarország évét tartjuk. Így gyakorlatilag három szektornak az együttműködéséről van szó, a civil, a kormányzati és a vállalati szektor együtt igyekszik népszerűsíteni az önkéntes tevékenységet. Szeretnénk ünnepelni és megbecsülni azokat, akik évek vagy évtizedek óta végeznek ilyen tevékenységet, és inspirálni, bátorítani azokat, akik még nem csináltak ilyet, hogy próbálják ki ezt ők is. Nagyon sokáig a mennyiségi növekedés volt a cél, hogy minél több önkéntes legyen, most már a minőségi javulás is cél, hogy a fiatalok könnyebben megtalálják azokat a szervezeteket, ahol tudnak önkénteskedni. Az évnek a gerincét egyébként az úgynevezett tematikus hetek adják, 4 ilyen tematikus hét van, és ezek heteken az önkéntesség Magyarország évének a szervezői várják a fiataloknak a jelentkezését.
Jelentős területi különbségek jellemzik a magyar oktatási rendszert, az oktatási hivatal megállapításai szerint. Az adatokat a GKI is összehasonlította, és megállapította, hogy az ország északi, északkeleti régióiban élő nyolcadikosok sok esetben 100-150 ponttal is le vannak maradva a kompetencia teszten a budapesti vagy a nyugati megyékben élő társaikhoz képest. Sipos Ildikó készített interjút Molnár Lászlóval, a GKI gazdaságkutató vezérigazgatójával.
A Az elmúlt 10-12 évben jelentős változások nem történtek a kompetenciamérési eredményekben. Annak ellenére, hogy közben történt egy államosítás, hogy majd az állami iskola kiegyenlíti a különbségeket, amit a különböző önkormányzati finanszírozás okoz, tehát hogy vannak a kis települési iskolák, amik azért gyengék a különböző összehasonlításokban, mert az önkormányzat nem képes megfelelő módon tanácsközzel, pedagógiai módszerekkel, stb. Ellátni a diákokat. Míg bezzeg a jól menő iskolák, főleg a fővárosiak, azok sok pénzt tudnak áldozni a saját iskoláikra, hogy egy jobb minőségű az oktatás, és ennek következtében az otthonos gyerekek versenyelőnyre tesznek szert a hátrányosabb helyzetű településekkel szemben. Ugye ez volt az indok az oktatás államosítására, és azt tűnik ki az adatokból, hogy sajnos ennek nem lett különösebb pozitív hatása.
Hogyha a pontokat nézzük, akkor milyen különbségek vannak? Ugye egy térképet is közzétettek, ebben piros színnel ábrázolják, vagy mutatják be azokat a országrészeket, ahol jó eredményt értek el az iskolákban, kék színnel, sötét kék színnel azokat a területeket, ahol rosszabbul teljesítettek a 8. osztályosok a kompetenciamérés eredményei alapján. Milyen területi különbségek vannak, hol vannak többségben a jó eredményt elért települések, hol vannak többségben a kevésbé jó eredményt felmutató települések?
Ugye itt a különbségek nagyságrendileg 100-150 pont körül vannak, miközben az átlagérték meg 1500-1600 pont. Tehát úgy nem tűnnek soknak a különbségek. Ugyanakkor ez az egyes települések átlagában, főleg azért néztük meg a 8-osokat, mert utána ugye jön a pályaválasztás, tehát hogy milyen típusú középiskolába mennek tovább, tehát a szakmunkás képzőbe, akkor még szakgimnáziumnak hívták, de a korábbi ugye szakközépiskolába, illetve gimnáziumokba, ami meg meghatározza a későbbi felsőoktatásba való menetet. Tehát nyilván, hogyha viszonylag nagy a pontszámbeli elmaradás, ami azért nagyságrendileg adott esetben a leggyengébb iskolák, az átlagtól való eltérése azért jellemző 5-6%, azért az azt is jelenti, hogy nem nagyon fognak bejutni olyan továbbtanulást biztosító iskolákba, amelyek megalapozzák majd azt a tudásszintet, amivel például a felsőoktatásba tudnak majd menni. Nyilvánvaló, hogy Budapest messze kilóg fölfelé a sorból, ezen belül egyébként a budai kerületek jobban, mint a pesti kerületek. A Nyugat-Dunántúlnak az északi része, tehát mondjuk ez a Sopron-Győr tengely láthatóan nagyon jól teljesít, és vannak foltszerű, jól teljesítő részek, például a Szeged és környéke, Kecskemét és környéke, tehát néhány olyan hely, ahol felsőoktatási intézmény van, tehát ahol erőteljesebb a tanulásra ösztönzés a helyben lakók esetében, esetleg a bejárók esetében. Ugyanakkor nagyon gyenge eredményeket láthatunk az egyébként is elmaradottabb településeken, tehát jellemzően Borsodabaúj, Zemplén megye kisebb településein, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének a apró falvas területein, illetőleg az ország határ mentén levő településein, és hát sajnos Hajdúbihar megyében. A többi település esetében inkább az átlag közeli értékek figyelhetők meg, ami azért ebből a szempontból nem annyira rossz.
Hogyha azt nézzük, ugye, hogy leginkább mi az, ami befolyásolja ezt az értéket, vagy ezeket az értékeket, és ahogy említette, az oktatás állami kézbeadása ezek szerint nem váltotta be a reményeket, akkor mi az, ami leginkább befolyásoló tényező abban, hogy egy 8. osztályosnak milyen eredménye lesz a kompetencia felmérésen? A szülői háttér?
Nyilván, tehát az első lépés a szülői háttér, második maga az iskola. Az iskola esetében a probléma abból fakad, hogy tanárhiány van főleg a reáltárgyak esetében. Ennek az a következménye, hogy hiába a legnagyobb pedagógiai erőfeszítés is, hát mert nem szaktanár oktatja gyakran a gyerekeket, ezért az elmaradások fokozódnak. Ami a szülői részt, azért pontosan lehet tudni, hogy a szülő anyagi helyzete nem csak abban befolyásolja a gyerek teljesítményét, hogyha esetleg rosszabb a teljesítmény, akkor magántanárt fogadnak, vagy külön órákra járatják fel zárkóztatóra, felvételi előkészítő tanfolyamokra viszik a gyerekeket már 4. osztályban, vagy akár még korábban is, hanem abban is, hogy mennyire van a gyereknek otthon elérhető közelségben, ugye régen a könyv volt ilyen, ma már az internet. Mennyire tud olyan kommunikációs eszközökhöz hozzáférni, amellyel adott esetben bővítheti a tudását. Van-e otthon internet, van-e olyan mobiltelefon, amin szabadon elérhető, tehát korlátlan internet van, illetőleg mennyire tudja a szülő motiválni a gyereket abban, hogy az internetes tartalmak közül inkább azokat nézze, ami a tudást növeli, ne mondjuk csak játszon rajta.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!